ilyen nagyon külső kérdéssel, amely tulajdonképpen csak a felületi pontjait kapcsolódik az előadásokhoz, hogy itt az előadás a Nyitányához kezdeti ezt, de hogy látod a színeváltozás kötetet, mint olyan? Hogy látod a Flaubert rész viszonyát a nem Flaubert részhez?
Egyrészt gondolom, hogy az, hogy miről szól meg megint, olyan kellene most vállalni azzal, és erről csak részben beszélünk, leszállna ez a rész is. Ezt szerintem a tanulói jelentésben, a mérkező filmjéről a jelentésben, bizonyos számokból a tervezési jelentésben, aztán a Kormis jelentőben, a szövegünk reményben, aztán úgy hangoztatja. Aztán mi van, hogy a zárólottat, az a színeváltás enkedjel is látszik magadhoz című. Ennek a, ez a mondat, ez meg van a regényben is. Igen is, leszólás. Nem van a monográfiában is az első fejezetén, ami a kapolyosítósról szól, bocsánat. A ellenzés szín második nagy fejezet első a fejezetének a végén azt mondja, valószínűleg, hogy a nyersen az valóra látszóságból beszél, tehát hogy hogyan van a flaubertnek oda látszolva. A cselekmény szintjére nem győzött nyersességét a flaubertnek. És azt mondja, hogy megszerkesztési darabosság szigorú és látszólagos megszerkesztetlenség. Megszerkesztési darabosság szigorú és látszólagos megszerkesztetlenség. Mindez egyfajta együttmondást eredményez, tökéletes intonációs uralkodó anyag fele. Az anyag végsőig feloldatlan, úgy, ahogy van meghagyásával. Ez így próbáljuk, hogy szerintem tovább megy ez megítás. Csak a nyersen való ilyen életveszélyes harci szerződést tette lehetővé az értelem és a megszerkesztését. Ez az odalátszottság ugyanis időben a formálás általában lett puszta lehetőséget folyamatosan kockára teszi, együtt a semmi sem kéri azt a modern életet, amely az odatörődne magát. Miközben megtört, elolvodsz. Most a dolgos nem vagyok az, miközben megtört, elolvodsz, ami szerintem rímel arra a engyelkel és náció magadhoz záró mondatra. Ezen azt is értem, hogy a transzcendencia lehetőségei is ebben a radikálisan transzcendencia tagadó regényben és regényjelentésben a fonálkodás zsejlenek túf. Egy-kettő azt állítom, hogy abban az értelemben, amin elmaradnak, amit idéztem, hogy egy gyors felszólás korában végigmegy a regény témakatalógusán, hasonlóciós eljárásai. Ez például a Tevenis regényből írott, amiben látható rá, amit úgy nevez a reviatúra és motiváció, tehát hogy gyorsabban oda kerül a regényjelenzés nem vázlatát, hanem sumázatát. Tehát, hogy minthogyha a módszer, az most már csak jelzésszerűen is bejönne. Egyébként meg kell azon gondolni, hogy ez is ideális váltás van a könyvben, hogy a második fele az már az eszélyista valósadókében, ahol már ezek a módszerek következetesen is végigvittem, nem működött, nem alkalmazhatatlanak, tehát a formalista módszerek, és azt is meg kell mondanom, hogy én a könyv második felét közben lehet, hogy az kritikatörténetileg nagyon jelentőségű, kevésbé szeretném az első felét, és egyes írásaik pedig és azt hiszem, hogy egyenletlenek tartok. Szemben a Flaubert-rendezés, ami egyenletesen magas szintű. Csak konkrétan is van. Én az örkényről szóló részítem az egyszerűlást. Ezt tehát valósan kerülni írásokat. Úgy érzem, hogy a mai hozzához szóló része ennek a könyvnek, az még nem olyan színvonalú, mint az észjárások és formák. De azt mondanám, hogy a könyv második része az egy átlányi szavaszkiköz, ahol megszületik az eszéista, de még nem működik olyan magas színvonalon, bár a lentesz elfedés, mint az észjárások és formákban.
Azt hiszem, hogy nem vitatkozni szeretnék vele, talán nem vitatkozni fog, de talán inkább csak kapcsolódik, vagy kiegészítek, hogy én nem csak egy jelentős módszertan illetve spirális váltást értek a könyv két része között, hanem egészen elképesztő, sajnos nem is jobb szó eszembe, Hegel János kontinuitást is. Tehát itt egy ilyen észcsele működik. Ezt megpróbálom egy picit találkozni. Marsa Péter szerintem soha nem volt marxista. Ad kettő. Ennek ellenére ez a zseniális nyitó elemzés, mert az első Balassa könyvnek a első része, tehát ha úgy tetszik ez a Flaubert monográfia, mely ugye tekinthető önálló szövegnek is, ahogy ezt a Laci elmondta, hiszen külön könyvformátumban angolul megjelent. Ennek ellenére tehát ez a nyitó szöveg, ez nagyon sok mindenben utózmánya, hát részint a Lukács volt a révén, annak, amit ugye egykoron a marxizmus vagy a marxista reneszánszként volt szokás elkönyvelni. Tehát van ember egy ilyen marxizáló tendencia egyébként, nem csak, hogy mondjam, nem csak strukturálisan, hanem néha a nyelvezetét tekintve is. Tehát a késő polgári világnak a kritikája és a többi és a többi. És az észcserét én abban vélném felfedezni, a kontinuitásnak a jelenlétét abban vélném felfedezni, hogy aztán ugyanennek a késő polgári világnak úgymond a Flaubert regényen keresztül explikált kritikája, ez a 80-as évek magyar irodalmán keresztül arra a magyar világra is egyszerre csak referenciális lesz, vagy vonatkozni kezd. Tehát a késő polgáriságnak egyfajta ilyen Flaubert-i marxizáló, Flaubert és Marxot egyébként a szöveg bizonyos pontjain egybelátó kritikája, az a könyv második felében egyszerre csak alkalmaztatik a 70-es, 80-as évek magyar valóságára. És ebben, mondjuk ilyen házi használatra, úgy fordítottam, mert érzek egyfajta ilyen másodfokú Flaubert rehabilitáció. Hiszen mondjuk Flaubert nagyon sokáig nem volt komilfó, ha jól tudom a Laci, illetve a Marian, a kapásból tudja majd az évszámot. A 60-as évek elejéig nem adtak ki, tehát 63 volt a második világháború után, de jól tudom az elvegye 62, tehát valamikor a 60-as évek elején volt az adóvali megjelenési dátumon, tehát Flaubert nem volt komilfó, és hát a Flaubertrel való foglalatosság Lukács ilyenből elismerése jelenére szintén nem volt egy felvett dolog. Hát egyébként a magyar Flaubert irodalom, amennyire tudom, azért az nem egy túlságosan terjengős és áttekinthetetlen valami. És mondjuk az első fokú Flaubert rehabilitációnak, mondjuk én csak házi használatom, mondjuk azt tekinteni, amikor a 60-as évek elejétől megjelenhetnek a Flaubert művek, és ilyen másodfokú, nem szerintem, hogy tetszik, Flaubert rehabilitációként pedig azt érezni, hogy megjelenik Balassának ez a nagy igényű elemzés, ami a maga kötet kontextusában tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a Flaubert-i világ az nem egy elakadt, már nem lévő, már megszűnt világ, amire mi mintegy letekinthetünk, mint a hanyatlásnak és a szétesésnek valamilyen sajátos eltűnt világára, hanem hát ez kérem szépen a mi világunk. A szétesettségnek ugyanazokat a életszerű és irodalmi formáit, azt nap mint nap tapasztalhatjuk. Nem tudom, hogy ezzel te így...
Abszolút, szóval ezt mondani kérlek, mert nagyon tetszik, meg nagyon nagyon én is úgy érzem. Egyrészt azt hiszem, hogy az interjúterben beszél arról valósan, hogy ez gyakorlóban egy monográfia az, ami végre nem volt semmi más dolga az embernek. És arról beszélt, hogy nem történt semmi. Hogy a fehér monográfia is azért lehetetlen, a évig évoló monográfia, meg az ő monográfia is, mert hogy, hogy a megállt idő, iránytalan idő, vagy mozgó idő, amivel azokban az emberek nem mozognak valahonnan valahová, történelmi szünet állapotra, az abszolút benne van a könyvben, és a szerintem, és nagyon érdekes, hogy a Petty Horáció című versenyben sok esetben van szó erről a menetlen nélkül az életet élésről, tehát arról, hogy nem tart valahonnan valahová az élet. És ez az élmény, ez abszolút így van, és egyébként szeretném azt mondani, hogy a történelmi dolog távolságban, úgy nem érik át, ahogy az érzelmi iskolájának ősé 48-at nem érik át. Ez elképesztő módon van ez, de a munkát látom, hogy ez a fajta szélesettség, iránytalanság, értelmetlen és leépítő időmozgás, többélem szünet, legalábbis egyéni minektől függetlenül mozgó idő, vagy mitől, nem jól fogalmazok. Van a történelem, de az egyéni élet az csak nem a irányt, nem helyezkedik el, mert csak úgy. A szerint is konfliktus ebben a regény.
Könnyen észre.
A másik dolog, ami nagyon örülök, tehát a Hegel az éstele, és a masszikus dolog, a késő polgári világállapot, amiről a végén, de a végén nem végén, az esztétika jelenés után, az esztétika megváltása korszakú végén után végén van lesz, hogy amiben én nem tudok ma mit kezdeni, az nem egyszerűen a Marsa, és nem is a Marsa, hanem a Hegel. De ez csak az a gondolat, hogy van egy poétikus világállapot, ami után jön a prózai világállapot. Ez a konstrukció, amit én nagyon sokáig tanítottam, értettem, hallottam, én nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen rossz újdonsággal kapcsolatban. Ugye az egész regényelmélet részben arra épül, meg műfajelmélet, hogy volt valaha egy szervesség, tartalom is, vagy azért tárgy és eszme között, voltak reprezentatív individuumok, és még egyszer volt poétikus világállapot, és már Hegel is így gondolja. És aztán jött a prózai kor, ahol ugye itt a Marsa idézik a választ, ugye a felszívüles világ. Hogy ez nem csak a romantikus képzete, hogy egyfelől van a felszív, másfelől van az üres világ, hogy volt-e valaha teli világ, és ezzel szemben...
Ez érdekes, mert tulajdonképpen azt mondod, hogy Balassa, aki megpróbál elhatárolódni bizonyos romantikus pozícióktól, itt valahogy mégis beleesik a csapdába, tehát átveszed a romantika által elfogadtatott, vagy népszerű, vagy a romantika óta népszerű gondolatot?
Igen, ami lehet, hogy ez a gondolat, lehet, hogy egy jó gondolat, hogy használhat a gondolat, csak ahogy újra olvastam, ez sokszor zavar, hogy ugyanolyan szinten zavart, ahogyan bizonyos lukács terminusok a polgárság dekadenciájáról megmaradnak a szöveggel, miközben a regényt megmenti a polgári dekadenciától, már úgy értem, hogy a kézzelmény iskoláját, de magát a polgárság nem menti meg a polgárság dekadenciájától, hanem annak hűtőtévé avatja a regényt. És azt mondja, hogy az lenne a passz, hogy ezt a dekadenciát, ezt a megváltatlan és megváltástól álló világállapotot, ezt mennyire szépítés nélkül mutatja föl. Vagy mennyire csak zenéjek szépítve, de anyagában brutális mesterséges.